Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, az első fejezetben, a 27. verstől a 31-ig a következőképpen. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint meg van írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, régen, legalábbis azt mondják, az udvari bolondok voltak azok, akik a király szemébe merték mondani az igazságot. Ők voltak egyedül, akik a valóság emberei voltak, pedig a valóságban őket bolondnak tartották. De őket nem fűzte semmiféle érdek a kijelentéseikhez. Ők mondhatták azt, amit láttak, amit tapasztaltak. Mint a gyermek, aki mindig azt mondja, amit tapasztal, ami a szívében van. És ha a király mezítelen, akkor a gyermek kimondja, hogy a király mezítelen, ahogyan a mesében is van. A bolondok, tehát a maguk nemében nagyon is bölcs emberek voltak. De mi a helyzet a bohócokkal? A bohóc az idétlen piros orrával, a még idétlenebb hatalmas cipőjével, olykor a ripacskodó magatartásával az embereket szórakoztatja. Nem az igazságot mondja, hanem olyan dolgokat mond, amiken jókat lehet kacagni. Esetleg még röhögni is. A bohóc szórakoztat. Ez a tiszte. Ezért kapja a gázsiát. Aztán persze vannak helyzetek, amikor nem nevetnek a bohóc ózsdi viccein. Vannak helyzetek, amikor a bohócon gúnyolódnak. És ez a nevetség tárgya, hogy ki lehet őt nevetni. Mert olyan, amilyen, olyan esetlen, olyan idétlen, olyan nem ebbe a világba való. És ami szimpatikus benne talán az, hogy olyan nagy a szíve mindezek ellenére. Pál azt írja, hogy Isten, akiket kiválasztott, azok a világ szemében bolondok. Ugye, voltál már úgy, hogy elgondolkodtál azon, hogy most te az Isten bolondja vagy, vagy az Isten bohóca. Én minden esetre voltam. Amikor például jönnek és kérnek tőlem esketési ceremóniát, és akkor mosolyogva szoktam mondani, hogy a ceremónia az más. Az olyan körülményes, olyan nehezen felfogható, és különben is a ceremónia mester, az a mesékben van ilyen hopmester szinten, és én valami mást szeretnék. egy esküvő alkalmával. Ez szolgálat az én részemről, és áldásfogadás az önök vagy a ti részetekről. Szóval, melyik is vagyok én? Isten bolondja, vagy az emberek bohóca? Megmondom az igazságot, vagy szórakoztatok szép ívű gondolatokkal, aminek nincsen aztán semmi, de semmi következménye. Ha ügyes a pap, ha ügyes a szószéken álló, akkor talán esztétikai gyönyörűség lehet egy-egy szép ívű teológiai gondolat kifejtése, de nem több. Az élete a szószék alatt ülőnek ettől még nem változik meg. Voltak pillanatok az életemben, amikor vigasztalásként vagy bátorításként olvastam ezt a mondatot, hogy akiket kiválasztott az Isten, azok a világ szemében bolondok. Valahogy ezek az igék, ezek a szavak a keserűségemben erőt adtak. De mostanában, ha olvasom ezt az igét, megvallom nektek, inkább azt a kérdést teszem fel önmagamnak. Bolondja vagy te még az Istennek? Bolondulsz az Isten után? Vagy már csak bohóckodsz, szórakoztatsz, megvannak a kliséid, zsonglőrködsz a szavakkal? Valahogyan újra el kellene érni azt a bizonyos első naivitást. Karl Rahner mondja, hogy az ember két naivitás között él. Egyrészt a gyermeki hit naivitása, és a között a naivitás között, amit az ember akkor él át, amikor készül arra, hogy kilépjen ebből a világból. A nagy kérdés a hívő ember számára, hogy tud-e a hívő ember Isten bolondja lenni. Pál ezzel a bolondsággal kapcsolatban azt írja a korintusiaknak, hogy no azért ti ténylegesen nem vagytok bolondok. A világ tart titeket bolondnak. És valóban bolondnak tartják a keresztény embert. Hát normális az, aki ebben a mai világban, ahelyett, hogy a saját pecsenyéjét sütögetnél, valamelyik érdek tűzrakásnál, önzetlenül egy közösség élére álljon. Tessék megnézni a közegyházi élet nyomorúságát. És most ne csak evangélikusokra gondoljunk, hanem gondolhatunk a kereszténységre. Arra az érdekes együttállásra, ami most van Európában. Amit a 200 évvel ezelőtt Kierkegaard már megfogalmazott elég csípősen, csak nem hallgattak rá, hogy milyen kereszténység ez, a mostani kereszténység, ilyen vasárnapi kereszténység. Amikor a világ bolondnak tartja a hívő embert, az azért teszi, mert a világ embere számára a hívő ember nem ismeri fel az igazságot. Az igazság az, gondolja a világ embere, ha megdobnak téged kővel, akkor dobd vissza féltéglával, hogy ne legyen kedve aztán dobálózni annak a másik embernek. A világ embere nem ismeri a megbocsátást. A világ embere jobb esetben a konszolidációt, a kiegyenlítődést ismeri el, de jobban örül annak, hogyha büntethet, ha megbüntetheti a másikat, ha hatalmat gyakorolhat a másik ember fölött. A világ fiainak szemében a keresztény ember bolond, mert lemond arról az igazságról, ami mozgatja ezt a világot. Mi mozgatja ezt a világot? Pénz, a hatalom, a szenvedélyek. A teológián egyház történet professzorunk az első előadását úgy vezette föl. Tudjátok, az egyház történetet azt meg lehet írni, Úgy is, hogy kívülről írja meg az ember, kívülről szemléli az egyházat, meg lehet úgy is írni, hogy az ember benne van az egyházban. Nyilvánvalóan a két egyház szemlélet azért egy kicsit különbözik egymástól. Másképpen látja az ember a saját családját, és másképpen látja a szomszéd ember családját. Nos, az egyházat lehet megítélni kívülről, de megérteni csak belülről lehet. Lehet az Istent megítélni távolságból, de megérteni csak akkor lehet, ha az ember közel megy az Istenhez. Vagy fogalmazzunk teológusosabban, ha közel engedjük magunkhoz az Istent. Ecclesia szavunk, a latin, görög, ecclesia szóból származ, szavakból származnak, ami ugye azt jelenti, hogy kihívottak, elhívottak gyülekezete. Olyan szép ez, hogy Isten kihív minket a világból, hogy aztán megerősödjünk lelkileg, és aztán visszaküld minket a világba. A hívás, a vokáció, a provokáció szavunk is ebből van, a provokáció kihívást jelent, előhívást, ugye? A vokáció az mindig belső és külső. Kevés a külső elhívás. Gyere már el ebbe a gyülekezetbe, vagy ebbe a közösségbe. Ez a külső elhívás. Ha nincs meg a belső elhívás, amikor megszólal az a belső hang, és azt mondja, megyek, akkor nem történik semmi. A vokáció externa, akármilyen hangerővel szól, ha nincs vokáció interna, nem történik semmi. Lehetnek hatalmas nagy fesztiválok, szólhat a zene, a dicsőítés, nagy hangerővel. Ha nincs meg a belső hang, ha nem szólal meg ott az Isten, talán két akkord között, akkor nem történik semmi. Az ég adta világon nem történik semmi. Minden úgy történik, ahogy az történt eladdig. Az ok és az okozat összefüggései alapján. Pál apostol tehát azt mondja a korintusiaknak, hogy ti bolondok vagytok a világ szemében. És tényleg fel kell vállalni egyfajta bolondságot. Mert a hit az nagy bolondság. Miért? Szerelem nem az. Az is bolondság. És mégis mennyien bolondulnak a szerelemért. Ura dolog a hit, mert hogy különböző szakaszokra lehet osztani a hitet. Érdekes módon a szerelmet nem szoktuk különböző szakaszokra osztani, bár, hogyha maradunk ennél a képnél, akkor érdemes lenne ezt is továbbfuttatni, hiszen az Ószövetség ugyanúgy használja a házasság, a férfi és a nő kapcsolatának a képét, szimbólumát, mint az Új Szövetség. Jézus Krisztus a vőlegény, és a Jézus Krisztusban hívők közössége a mennyasszony. Mindenféleképpen egy bensőséges, intim kapcsolatról van szó. Annyi bizonyos, hogy a szerelem az a kölcsönös önfeláldozáson nyugszik. Ha ez nincs ott meg, ez a kölcsönös önfeláldozás, nem arról van szó, hogy feláldozom magamat azért, mert a környezetem ezt szugerálja belém. Nem, önfeláldozásról van szó. Ez azt jelenti, hogy önkéntes. Ez az bizonyos agapeo, az önfeláldozásra kész szeretet. Mert Isten mindent ad, de cserébe Isten mindent kér. Ha én keveset adok az Istennek, akkor keveset kapok tőle. Ezen ne csodálkozzunk. Ha mindent adok az Istennek, akkor ő mindent ad vissza. És mi a minden? Sokak számára a minden az, amit megemészt a moly, meg a rozsda. A keresztény ember tudja, hogy nem ez a minden. A minden az a békesség, a türelem, a jóság, a szelídség. Ezeket nem lehet a piacon megvenni. Ezt az Isten ajándékozza. Hit és szerelem. Akár első pillanatra lehet elsöprő erejű a vágy a szerelmes szívekben, lehet, hogy később döbben rá a fiú és a leány arra, hogy kölcsönösen vonzódnak egymáshoz, hogy Isten egymásnak teremtette őket. Annyi bizonyos, hogy el kell jutniuk a fiúnak és a leánynak egy olyan pontra, amikor igenlik a kapcsolatukat. Ugyanígy az Istennel való kapcsolatban is el kell jutni egy olyan pontra, amikor az ember azt mondja, hogy igen, Uram, nekem szükségem van rá. Nekem nagyon nagy szükségem van rá. Benned látom az én életem megoldásának a biztosítékát, a garanciáját. Te vagy az, aki számomra adhatja a teljességet. Nélküled nem megy, egyedül nem megy. És ilyenkor megtörténik az a csoda, ami a hívő életnek a csodája. Az Isten szövetségre lép az emberrel. A szövetség az valami csodálatos dolog. Miért? Azért, mert az erősebb hordozza a gyengét. A gyenge is néha gesztus értékűen az erősebbet. A szövetség fantasztikus. Nem véletlenül, amikor a 10 parancsolatban megjelenik a ne paráználkodjál, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ne törj szövetséget. Szövetséget törni bűn. Amikor megszólal a belső hang, a Szentlélek hangja, akkor mindent másképp látunk. Onnantól kezdve mindent másképp látunk. Amikor igen tudunk mondani az Istenre, amikor eljutunk életünkben arra a pontra, amikor is elhatározzuk, hogy mi Isten szövetségesei akarunk lenni. Mert másképp akarjuk élni ezt a világot. Másképp akarjuk, hogy alakuljanak a kapcsolataink emberekkel, dolgokkal. És mire is vállalkozunk? Krisztus követő életre. Krisztus követő életet élni csak akkor tud az ember, ha Isten megadja hozzá a garanciát. Isten nélkül nem megy. Meg lehet próbálni, meg is próbálják sokan. De az izzadságszagú, az fogvicsorítós, az valami olyan kereszténység, ami nem tetszik a világ fiainak, és joggal. Ha ajándékba kapom a hitet, már pedig a hit ajándék, már pedig a hit kegyelem, akkor semmi értelme nincs annak, hogy az érdemeimmel előhozakodjak. És azt mondjam, én azért kaptam, mert én jól vagyok, mert én ezt meg ezt megtettem. Nincs helye dicsekvésnek az Isten előtt. Isten szeretetének a megnyilvánulása az, hogy ő folyamatosan hív. Isten szeretetének a jele az, hogy az ember vonzódik az Istenhez. Meglátni az Isten szeretetét, megérteni az istenes lét szépségét, csak akkor vagyunk képesek, ha időnként elvonatkoztatunk. Ha időnként elfordítjuk a fejünket a világ csillogásától, fényétől, és rátekintünk arra, akit Isten küldött nekünk, a Krisztusra. Krisztusra magára, az ő tanítására, és akkor megtörténhet a csoda, a Szentlélek csodája. Először megérezni, meglátni a titokzatos erőt, ami munkája, ami alakítja, ami megtartja a mi Krisztus követő életünket, igazából akkor történhet meg, amikor az ember eljut életében arra a pontra, hogy a matéria, az anyag, az nem minden. Amikor kiderül, hogy a matéria, az anyag, az nem adja meg azt az életminőséget, amit az ember szeretne. Amikor egy családban felnövekszünk, vagy egy családban élünk, amit mi magunk alapítunk, és neveljük gyermekeinket, akkor sok mindenen elgondolkodunk. Elgondolkodunk az erőn és az erőtlenségen. A végtelenen és a végességen. Elgondolkodunk az országról, amiben élünk, a közösségről, amiben gondolkodunk, ahová naponta megyünk, és megélhetjük az odatartozásunkat. És aztán jönnek azok a gondolatok, amelyek vádolhatják a világot is. Mert nem csak a világ ítéli meg a keresztény ember, de a keresztény ember is megítéli a világot. A keresztény ember ítélete azonban nem bír érvényességgel. Mert a keresztény ember feladata nem az, hogy ítélkezzen. A keresztény embernek más a hívása, más a feladata, más a mandátuma. A keresztény ember arra tette fel az életét, hogy minél inkább igyekszik Isten közelében élni. A keresztény ember arra tette fel az életét, hogy segít másoknak megmutatni az Istent magát. A láthatatlan Isten? Igen, a láthatatlan Isten, hiszen Isten legnagyobb önkinyilatkoztatása a teremtett világ, annak a szépsége. És ezért a keresztény ember szépen él. Nincs nagyobb evangélium hirdetés ennél, mintha a keresztény ember szépen él. Bölcsen élni azt jelenti istenesen élni. Bolondul élni pedig azt, hogy az ember a saját erőtlenségében, végességében bizakodik. Akkor is, amikor már semmi értelme. Eleddig egyetlen egy izmus sem hozta el a megváltást, sőt, gyanítom, nem is fogja. Az Isten ugyanis megnyilvánul a külsőben, de mindig a belsőben, belül az elrejtettségben lakozik. Talán éppen azért, hogy szabadon döntsünk. Szabadon döntsünk a szívünkben, hogy mit is akarunk kezdeni véges életünkkel. Bolondul élni, vagy bölcsen. Imádkozzunk. Megváltó úrunk, bűneink reánk nehezednek, mégis hozzád fordulunk, mert igéd bátorít a veled való közösség keresésére. Köszönjük, hogy még mindig hívsz magadhoz. Kérünk, áld meg mai igehallgatásunkat, hogy megértsük hívásodat, és bátran kövessük útmutatásodat.